és bozótüzek pusztítanak Horvátországban is. Több mint 60 hektárt perzseltek fel a lángok egy nap alatt. Isztrián a legsúlyosabb a helyzet, 45 hektárnyi terület égett le. Dalmáciában Split és Trogir környékén, valamint Omisz közelében kellett nagyobb erőkkel védekezni. Zara környékén 6 hektáron csaptak fel a lángok. Itthon fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. Az éjszakai 18-23 fok után délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
És kötés. Jancsó Miklós életút interjú. A riporter Báron György.
Szegény legények. Ez a film, ez borzasztóan áttört egy pillanatszal. Te akkor érezted, szóval mikor érezted meg, hogy ez be fog vonulni a magyar klasszikusok közé?
Máig se érzem, szóval. Máig se érzem, nem tudom. Tudtam, hogy valami, mert végül is, mikor Kánonban ugye nem kapott díjat, és soha nem szoktam díjat kapni fesztiválokon sem.
Leszámítva az életmű díjaidat.
Az meg már a vénembernek jár, hogy halál előtt két perccel, az szokás adni. De mindig olyan balhésak voltak a fogadtatásai filmeimnek. Akkor a Dósai nagy embere volt ennek a magyar filmterjesztésnek. Nagyon reménykedett abban, hogy ebből lesz valami, mikor megjelent Kánba a szegény legények, és ő csalódott jobban, mint én nem vártam ezt. Meg aztán akkor először voltam Kánba, én nem tudtam, hogy ez micsoda. Még jobb pofa volt, mert akkor még nem az ennyire tömeges a filmcsinálás. Ugye van minden gyerek filmet csinál, és mindenki filmes. Akkoriban ez egy kis társaság volt, ez a filmcsinálók köre. És amikor én oda bekerültem, és ezzel a filmmel valahogy ismert lett a dolog, akkor ugye belekerült ebbe, a nemzetközi körbe került be az ember. Ami kicsi volt, akkor mindenki ismert a másikat. Ahogy én számon tartom azt, hogy X és Y nálunk, aki ezelőtt nem tudom hány évvel kezdett, hogy mit csinál tovább, hogy megy tovább megye. Mert ugye a Radvány Géza mindig azt mondta, a filmrendező az, aki a következő filmet is meg tudja csinálni. Szóval nem az, aki csinált egyet, vagy kettőt, vagy három marhajót, nem, aki végig csinál. Mert,
az érdekes, hogy ezt pont a Radványi mondta, aki nem tudta a következőt megcsinálni.
Hát ne, azért csinálgatta, hát más körülmények azért. Szóval producerrel és olyan producerrel, aki pénzt tesz bele, és vissza kell kapni a pénzét, azzal nehezebb dolgozni, mint ezzel a kellemes magyar állammal, amit itt 40 évig végigcsináltunk.
Kimentél Cannesba, és ott azért volt egy olyan visszhangja a dolognak a sajtóban, amikor a díjkiosztás volt, akkor volt egyfajta csalódottság, és nem a magyar lapok, mert azok persze elfogultak, hanem a francia lapok, az angol lapok. Azt írták. Hogy a szegény legényeknek kellett volna kapni
persze,
a díjat.
Azt írták, hogy nem. Hát jó, hát...
És miért nem kapta meg? Vannak ilyen pletyek, hogy reggel volt a vetítés.
Nem tudom már melyik, a Kájúdó Színema azokatok mindig a piszkolódó ironikus banda. Azt mondták, már aludtak azok.
Igen, ezt lehetett hallani, hogy elaludtak.
Aludtak a zsűritagok. Ember azt kap, amit adnak, nem? Hát
de utána azért a szegény legények egy éven belül megkapta a legjobb külföldi filmdíjat az angol kritikusoktól, ami egy ilyen tekintélyes dolog, nem?
Igen,
rengeteg filmet bemutatott.
Igen, csak mi van?
ha már ennyire nem akarod, akkor beszéljünk tovább a díjakról.
Nem.
Utána kitört egy nagy vita a magyar sajtóban a szegény legényekről, vagy talán nem volt olyan nagy, mert később aztán a csillagosok katonáknál
csillagosok
volt
a nagy balé, meg a fényes szelek.
De azért már ekkörül ott elkezdődött valami.
Nem nagyon figyeltem, én nem túltan érdekelt.
Miklós, mire figyeltél te akkor, amikor éppen kezdtél világhírű rendező lenni?
Hát mire figyeltem? Hát arra, hogy mi lesz társadalomra, hogy pusztuk az orrunkat mindenre, meg lányokra, meg a világra.
Mennyi volt az improvizáció ezekben a viszonylag korai filmjeidben? Mert ezekben azért még a dialógusok eléggé kötöttnek tűnnek, meg a mozgások persze. Különösen. Tehát mennyit találtatok ki ott?
A mozgások azok helybe készülnek, azt nem lehet megírni. Az minden improvizáció benne. Az úgy készült annak idején, megcsináltuk a fártot, letettük a sineket, és az képes csináltuk meg a jelenetet. Ki volt találva a díszlet maga? Azt hiszem, hogy Banos Jelcső díszlet, azóta mindent ő csinál. Fantasztikus fickó. Azért gondoltunk erre ez ilyenfajta díszletre, mert minthogyha valódi történet, vagy Szegedi Várról beszélne, vagy oda gyűjtötték be a Rózsa Sándor embereit. Azt tudom, hogy kerest, elment. Megnéztük a Szigetvári Várat, ott a Kende akkor még főiskolás volt, és ő csinált ilyen kis etüdöket arról ott a Szigetvári Várról. Ott vagyunk, a Kézdi Kovács, a Horváth Feri nevű barátunk, festő volt. Meg én, meg nem tudom, hogy ott egy kis etüdőket csinált, hogy nézzük meg a helyszínt. Aztán elmentünk Tokaj mellé, ott van egy avargyűr, hogy hát ott meg lehetne csinálni.
Oda később visszatértél egyébként hát, dokumentumfilmeket csinálni.
Akkor találtuk meg igazából a Olaszliszkai zsidó templomot, ami ugye akkor már félig romos, nem is félig romos volt, és még élt a két öreg zsidó is. Ez volt a Kendének az első filmje.
Ez se jött be, tehát valahol eljutottál az előbb-utóbb arra a bizonyos pusztára, amit azóta is
hát a puszta az egy direkt történet volt. Ugye a pusztában csináljuk, az direkt volt, azt tudtuk. Azt filozófiailag tudtuk, hogy így mondjam. Több jelentése is van, mert puszta ugye az a szabadságot jelent, de ugyanakkor, hogyha lovasok vesznek körül, akkor nem biztos, hogy
akkor kiszolgáltatottságot. Amikor szegény legényeket csináltátok, akkor már az volt a módszeretek, hogy a dialógusokat azok tulajdonképpen a forgatással egy időben írod.
Nem, akkor még kevésbé. Uh-huh. Akkor tehát még kevésbé. Hát ebben nagyon kevés dialógus van egyébként. Ezek az első filmek kevés dialógus van. A következő film az már rögtönző dialógus.
Ugye volt egy ilyen folyamatos vita fű alatt, aztán később már nem is annyira fű alatt, ugye szegény legények mennyiben az 56 utáni megtorlás, ja, elnyomás, igen. Ugye, hogy akkor mondták parabolája, ezt ma ritkán van használják.
Manapság már nem szokás parabolát. Se parabolát beszélni, se parabolát csinálni.
De mennyire volt ez szándékos?
Hát úgy volt szándék, a kimondatlan volt szándékos. Mi tudtuk, hogy erre, hát nem csak mi tudtuk, aki nézte, vagy a baráti kör tudta, hogy erről van szó. Jó, ugyanakkor meg konkrétum a szegény legény első része. Ugye az egy korabeli novella. Palotás Austinnak hívják, aki írta a szegény legényekről a betyárok története. A második rész, mikor a latinovistra azt mondják, hogy te eljátszod azt, hogy te az vagy, akinek itt teszed magad, te csendőr, te nem az vagy, te megölted azt a csendőrt. Ez is egy valóságos történet volt. Egy ukrán tábornokról. Talán múltkor elmondtam.
Igen, de arról még nem, amiről most beszélünk, hogy igazából, tehát mennyire konkrétan a korról akartál szólni, és mennyire arról a korról, amiben a mű
hát,
született.
Hát minden a korról szólt. A történelmi filmjeink, úgynevezett történelmi film is a korról szóltak. Tehát mind áttérteles volt. Ugye többen megpróbálták a korabelit csinálni, többen ugye a Szabó csinálta, a Gál Pista csinálta. Az nem tudom mennyire jött át akkor. Ez annyira nyilvánvalóan 56 volt, hogy erre muszáj volt valani a politikusoknak is, meg a politikusok embereinek. Hát annyira, hogy ugye meghívták Kámba a filmet, és csak akkor engedték ki, hogy nem is tudom, ki csinálta egy interjút a Népszabadságban. El kellett mondanom azt, hogy ez nem 56-ról szól. Különben nem engedték volna Kikámba a filmet. De a Komlós persze, hát ő miután nem volt buta gyerek, ő okos fiú volt, meg vágott az esze, mint a beret, vagy meg volt iróniája. Hát úgy beszélgettünk, hogy ezt azért kell megcsinálni, mondta. Mert mindenki tudja, az értelmesek tudják, hogy miről szól.
szegény legények után te, hogy ismerem csak, hát egy hihetetlen sztár lettél a magyar szellemi életben, a nemzetközi filmvilágban, és akkor rögtön utána jött egy ilyen furcsa megkeresés, ugye a nagy októberi szocialista forradalomnak.
Azt nem tudom, hogy volt.
Évfordulója,
hogy ezt a Pista Nemeskürti...
Kitalálta ki, hogy csinálják az első szovjet magyar koprodukciót.
Ki fogalm sincs, hogy kitaláltak. Nem tudom, hogy kitaláltak.
És akkor jött ez a történet a magyar internacionalistákról.
Igen, nem tudom, ki találtak. Hát az úgy készült, aztán az hosszasan készült, mert volt egy orosz Diváni nevű grúz, aki hát azért volt híres, részint azért, mert ugye ez egy nagy hercegi család voltam Diváni, az ottani vörös herceg voltam Diváni, és hát őt bízták meg ezzel, hogy ő legyen forgatókönyv, ott a Kézdikovácsal hetekig együtt voltunk az Ukrajna szállóban, hogy igen, hát semmit nem írt a Palics. Nagyon érdekelt a konyha, nagyon jól főzött. Ugye elmentünk oda, nem jött össze a forgatókönyv. Akkor hazajöttünk, akkor nem tudom, hát írtunk valamit.
Kinek volt az ötlete, hogy a magyar internacionalistákról, tehát az legyen a középpontban, vagy az adódott?
Fogalmam sincs, ezt se tudom, hogy van, hogy kinek kitalálta ezt ki. Hát gondolom adódott, hát miről másra lehetett csinálni, biztos lehetett volna, 1849-re mondjuk, Páskévesnek képek, nem az, hogy...
Bemutatják a filmet, Budapesten mutatták be, vagy Moszkvában először?
Hát Budapesten bemutatták, hát előtte a trükk azért az volt, hogy hát mi azért ismertük a kicsit őket, a rosszokat, szóval gondolkodásmódjukat, és a többi. Hát a Gyula majd 3 évig volt fogságban. Hát én pár hónapot, de azért teljesen nyilvánvaló volt, hogy milyenek.
Hát ott volt a Mészáros Márta, akinek elég
hát nem beszél a Mártus, akinek aztán személyes élményei elég sűrűek. Hál' Isten meg is tudta csinálni ezeket később, személyes élményeit. Szóval azért ismertük őket. Tudtuk, hogy nem szabad hinni nekik. Azt tudtuk. Úgy csináltuk a filmet, hogy a negatívot, azt előhívni is hazaküldtük. Budapesten hívták. A negatívok itt voltak nálunk. Tehát nem volt az ő kezükben. Uh-huh. Ők nem dönthettek arról, hogy a maga a film milyen lesz. Azt mi csináltuk meg. És még egy, hogy marha gyorsan csináltuk a filmet. És ugye hát ők, hát még a nagymesterek is, ugye hát a Föld utolsó filmes zsenie, a Stalkert hiszem 3 évig csinált. Azt hiszem, úgy emlékszem, hogy 3 évig csinálta. Ami megcsináltuk, 35 nap alatt forgattuk le a filmet, ami hát az kis filmet nem csináltak abban az időben az oroszok. Többeköt azért, mert úgy fizették őket. Ugye ők kaptak alapfizetést, ugye mindenki állami alkalmazott, mi is alapfizetést kaptunk itthon. De a oroszok, a színészek és a filmesek is úgy kaptak fizetést, ha produkcióban vannak. Tehát minél tovább húzták az időt, annál inkább volt mellékkeresetük.
Köttél te ezzel a hosszú beállításaiddal, amivel ugye nagyon gyorsan el lehetett készülni, mert nem kellett mindig átállni az egyes beállításokra. Az a legenda van a filmeddel kapcsolatban, hogy mire kimentek volna a forgatásra ellenőrizni, mert azt hitték, hogy még a közepén se vagy, addigra már lebontottatok, és nem volt forgatás.
Hát nem egészen, szóval, de majdnem. Tudom én, ugye kijöttek 3 hét múlva, és akkor már alig volt már hátra a felvételi anyag.
Kinéztem, hol forgattatok?
Kosztroma nevű városba, ami a Volgának a felső kanyarában van. A gyönyörű hely. Kolostorok vannak, hát ilyen szép dúlt kolostorok voltak. Akkor már állítok, most már helyrehozták őket, meg kis templomok, meg még régi Oroszország, faházak, gyönyörű világ volt. Egy nagyobb patakocska folyt be a Volgába, Poksa nevű patak, annak a partján építettek föl egy faházat. Néztünk fotókat, albumokat, nem lehetett régi járni Oroszországot, hogy majd egy ország. És találtunk egy albumot, egy Kizsi nevű skanzen, valahol északon. Talán Finnország közelében van, nagyon északon. Kizsi nevű hely, ahol egy ilyen skanzen van. Fantasztikus vázak, ugye összegyűjtötték, mind ahogy a skanzenekbe összegyűjtötték a különböző helyekről a paraszti emlékeket. Fantasztikus hely lehet. Nem mehettünk. Végül valaki megsúgta, egy lezárt terület, a rabok vannak, nem engedtek. Ezen a környéken is, ahol mi forgattunk, a környéken voltak koncertrezes tábok, úgyhogy mi vonattal mentünk oda, vonattal, mindig vonattal, de csak éjszaka, hogy ne lássuk, hogy mi van. Később tudtuk meg, hivatalosak nem mondták. Kosztromában azért kell csak éjszaka vonattal menni, mert az a jó, ott hálókocsik vannak, nyugodtan, stb. Szóval meg volt az indokolva, hogy még nem lehet kinézni az ablakon.
Kész lett a film, hazajött a nyersanyag, itthon megvágtátok, egy vágott kúpia ugye egy végleges kópia elkészült, és bemutatták Budapesten a filmet.
Hát ugye egy ünnepi bemutatón. Először eljött a moszkvai filmben igazgató, megnézték, ki voltak bukó, hát nagyvetítőbe nézték, ugye ők ültek ott, meg talán a film főigazgató, és ugye a Gyula is bennült velük, én nem. És a Gyula azt mondja, hogy már ment vagy 10 perc a film, és akkor a diváni fölött levetett a jakóját. Zsárkátibbe valahogy, zsárka meleged van, valahogy a meleged van. Azért fantasztikusak voltak. Elfogadták, mindenki kiállt mellette. A Nemeskürtő kiállt, a révész hivatalosan kiállt Magyarország a film mellett. Szóval a magyarok kiálltak mellette. Nem szóltak egy szót, csak elvitték a filmet, és átvágták.
És kint volt egy, szintén egy bemutató,
igen,
ott
később voltatok. Volt egy bemutató. Ez emlékfilm lett volna, hát 50 év volt a 17-es forradalom. Arra igen. Készült. Hát ez nem jött be, szóval nem lett ilyen emlékfilm, nem lett ilyen ünnepi film. Talán késő ősszel volt a bemutató, és akkor meghívták a Somlót, igazgatót, a Révész Miklós meg engem, és a vonattal mentünk. Hát az jó volt volna, tehát részint azért ki lehessen bírni, és hát azért vodkáztunk a vonaton, hogy megérkeztünk, majd két napot lehettünk. Új szálloda akkor készülődött, még nem volt teljesen meg. Ez egy modern szálloda volt, hát abba egy korabeli modern, kb. 1 kilométer széles, 1 kilométer hosszú szálloda volt, hát ott szerintem csak biciklivel lehetett közlekedni, hát mi laktunk is ott. Akkor még nem volt teljesen meg, de megvolt a vetítő, szóval a mozi megvolt benne.
Egy óriási mozi volt benne.
Azt hiszem egyből vittek a moziba. Dél körül érkeztünk meg, de hát nem, meg elmentük a hotelbe, és vittek a moziba. A mozi tele volt, de akkor még valami pötyögtem oroszul, és üdvözöltem a közönséget. Én nem tudom, hogy milyen közönség lehetett. Nemrégen találkoztam egy orosz kollégával, egy fiatal, hát fiatal, nem tudom mennyi idős rendező, azt mondta, ott volt a nézőtéren akkor, amikor bemutatták a filmet. És akkor üdvözöltem a közönséget, és jöttem le a színpadról, és ott állt egy fickó, meg ahogy állt a ajtóba a Somló Tamás, meg a Révész Miklós. Fickó azt mondta, hogy hát sajnos most van a díszvacsora, és oda megyünk a díszvacsorára. Díszvacsora az a orosz hadseregnek a tiszti klubjában volt. Nagyon elegáns valami. Hát természetesen a régi ilyen bojárház volt, és ott voltunk. Hát tele volt egy nagy terem, tele volt, sokan két hosszú asztal volt, sokan ültek ott.
A közben volt, miközben ment a film?
Ment a film. Nem láttam a filmet, ment a film. És mi ott ültünk meg, hát iszogattunk tovább persze. Hát egy csomó katonatiszt volt ezek között, akik ott körülvettek minket, vagy együtt vacsoráztunk. És egyszer csak bejött egy civilbe egy úr. Az úr elég alacsony ember volt, de az alacsonyságához képest olyan széles is volt, ilyen széle hossza egy úr volt. Mindenki felállt és üdvözölte. Kiderült, hogy ő a parancsnok a klubnak, tiszti klubnak. Valami tenger, ami a fene lehetett, fekete tengeri, akármi volt eredetileg. És bejött, és akkor megkérdezte, hogy az elvtársak közül ki csinálta a filmet. Na hát itt mi sunyítottunk, aztán végül ugye jelentkeztem, hogy mi. Ugye mi a falnál ültünk, és mi meg szembe ült annyira, mint te most velem szembe, és áthajolta az asztalon, és megcsókolt. Olyan oroszosan háromszor. És akkor azt mondta, hogy nagyon köszönjük, ez valóban így történt, mondta. Erre a Somló megszólalt mellettem, te, ez nem ugyanazt a filmet látta. Amint kiderült, nem is. Szóval, és átvágták a filmet, és hát sokkal rövidebb lett, és más. Én nem láttam még azóta, de van a orosz kollégánk, ismered ugye orosz kritikusunk, aki ide szokott járni a fesztiválra.
Trosin.
Aki tanít a moszkvai filmfőiskolán, és mondja, hogy ő meg szokta csinálni azt, hogy a eredeti verziót és a megvágottat mutatja a gyerekeknek, hogy értsék meg, hogy akkor milyen volt. Ígérte nekem, hogy egyszer elküld, hogy elhozza.
De itthon közben egy irdatlan nagy vita kerekedett a filmből, ugye a reformerek mellé álltak, a dogmatikusok támadták, majdnem, hogy a két irányzat próba követett a film.
Természetesen közönségvita nem volt, de ottani filmgyár igazgató meghívott az irodájába egy találkozóra, hogy két-három kolléga volt ott. Három kolléga volt ott, egy gyártásvezető, ez a rendező, meg nem tudom ki volt még, egy színész talán, akit nem is ismertem. Ezek voltak, és ahol ültünk mi három a magyarok, vodkáztunk, teáztunk, és a filmgyár igazgató azt mondta, hogy már tessék ma. És akkor azt mondta, ez a ifjú kolléga, az gyerek volt még akkor, akkor egy kicsit megtámadott, mondván, hogy nagyon, nagyon kegyetlen a film. És még egyet mondott, a mi fehéreink nem voltak ilyen kegyetlenek, mondta. Senki nem szólt semmit rá, senki. Ott ugye a filmgyár igazgató, aki nem volt akárki, mint személyes történet, és egy regény természetesen nem volt akárki. Egy szót nem szóltak, a mi fejünk nem voltak ilyen kegyetlen.
De itt meg mintha épp az lett volna a baj az itteni támadásoknál, hogy a vörösöket ábrázolott túl kegyetlennek.
A Darvas Jóska volt, aki piszok módon belegyalogolt a filmbe.
Ez ilyenkor megrendelésre történt, vagy valóban ő így mondta, hogy
nem lehet tudni. A Darvas már gyerekkorában is szaralak volt, hogy bocsánatot kérek a emlékétől, meg minden, meg azértől, meg a rokonaitól, ha vannak. Ugye Parasztpárti volt, de hát a Parasztpártnak abban a szárnyában tartozott, amelyik ugye kiszolgálta. Kovács Imre már akkor, tehát már felszállás előtt is rosszban volt vele.
De a Rényi Péter is megtámadott valamennyire, ha jól emlékszem, a szabadságban, nem?
Nem tudom, ő igen?
Úgy emlékszem.
Igen? Nem tudom, mert aztán ő volt az, aki elkezdett barátkozni velem később.
Veled azért akkor nagyon barátkoztak, amúgy is, még aki támadott is, mert akkor már egy szinte támadhatatlan tekintély voltál. Hát azért a Jancsú társaságában lenni, még a hatalom prominenseinek is, akkor az nem volt egy rossz.
Honnan tudott ez? Nem hiszem, hogy így van, de nem hiszem. Már persze abszolút más világ volt. Tudnélik ezekbe a kultúra és akár még be, ebbe élte ki magát mindenki. Más lehetőség nem volt. Film volt, meg színház volt, meg irodalom volt, képzőművészet volt, zene. Most mindenki ebbe élte ki, mert nem volt tévé, nem volt, meg mit tudom, nem volt semmi. Meg a fociba élte ki magát mindenki.
És hát ebből a film volt az, amelyik gyorsan kijutott a világba.
Igen.
Azért a magyar regény az akkor annyira nem volt jelen a világ, de a film az
nem,
rögtön
nem
volt.
Nem, mint ma például, hogy a magyar regény, pláne német.
Most a film nincs kint.
Most a film nincs kint.
Elült ez a bal, és te megcsináltál egy sokkal csöndesebb filmet, a Csend és kiáltást.
Igen, csöndes.
Igen, hát csöndesebb, már a témében is. Kisebb költségvetésű, kisebb kiállítású, majdnem, hogy kamarafilm a pusztán.
A korabeli pénzben azt hiszem 900.000 forintba került.
Nem lehet átszámítani. Hányan nézték meg akkor ezeket a filmeket?
El nem tudom képzelni. Ugye a szegény legények az elérte. Egymillió nézőt elérte, azt a történetet ismered, egymillió néző történetét. Filmmúzeumban volt egy vetítése a szegény legényeknek. Azt találták ki, hogy itt találjuk meg az egymilliómadik nézőt. Hogyan? Hogy kisorsolják a jegyekből, hogy ki lesz az egymilliómadik néző. Színpadra fölmegyek, kisorsoljuk egymilliómadik néző. Jó, kihúzzuk. Nem tudom, ki volt a moderátor, harmadik sor, jobb oldal, negyedik szék. Moderátor, harmadik sor, negyedik szék, senki. Senki nem jelentkezik, jó. Nézőtéri felügyelő. Harmadik sor, jobb oldal, negyedik szék. Igen, ülnek ott. De tessék, semmi. Egy öreg néni ül ott. Nézőtéri felügyelő oda megy hozzá, hogy néni kérem, maga a szegény legények, amit most nézett, annak a filmnek a egymilliómodik nézője, őrül? Süketném ott.
A Csend és kiáltás, ugye megint kim vagy a pusztán, most már Magyarországon megint, most már a Kende az operatőr. Jelentett ez valami váltást a stílus?
Hosszabbak lettek a snittek. Ugye a Kende szabadokban kezelte a gépet. A Kende megcsinálta azt, amit a Somló nem nagyon. Hát az igazi balhé aztán a fényes szelek után volt, mert azt újra a Somlóval csináltam. Mondom, hogy letesszük a sint, letesszük, és akörül csináljuk meg a jelenetet. De úgy, hogy 360 fokba is megfordulunk a kendével. A somló nem, ő mindig csak egy irányba, mert ő rengeteg lámpát is használt, különösen még a fényes szeleknél, mert ugye akkor még nem volt olyan a nyersanyag, hogy ugye ez volt az első színes, amit csináltunk. Akkor hogy a lámpázás miatt csak egy irányba forgatott mindig. A kende meg 360 fokba megfordult a kamerával. Fárcsin köré csináltam a jelenetet, és akkor megfordult. Sőt, volt úgy, hogy kétszer is.
És akkor mi volt a lámpákkal, amikbe belefordultak?
Hát vagy az volt, hogy azok kihúzták. Tehát amíg oda vettek, átvitték. Hát azt is meg lehetett csinálni. Hát volt úgy, hogy a lámpák is egy másik fártkocsin voltak. Tehát azt elhúzták.
Tehát akkor magyarul egy nagyon bonyolult
meg. Bonyolult
mozgás volt, hogy benne volt írít, hogy a kamera mozog és csinál egy körfártot, ahogy mondják. Akkor ezen közben fártsinem mozognak a nagy lámpák, amiket el kell vinni a kamera látószögéből, plusz mozognak a szereplők egy koreográfia szerint.
Így van. Hát elég mutatás dolog, ugye kollégáit pikirten meg szoktak jegyezni, hogy lehet, hogy érdekesebbek a forgatásai, mint a filmét szokták mondani a tisztelt kollégáit. Hát biztos, mert ugye amikor csináltuk, ugye a 70-es évek végén csináltuk a Baczynski életéről ilyen parafrázisként a Magyar Rapszódi Allegro Barbarot, az ugye Balaton felvidéken volt, és nyáron csináltuk. És rengeteg nézőnk volt. Hát az is ilyen marha hosszú snittek voltak, és ment a kamera. Ugye akkor én még kamera mögött jártam, még nem láttam akkor direktbe a képet. Ma már direktbe látom, mert monitoron láttam. Akkor nem volt még ez a lehetőség. Mentem a gép mögött. És mögöttem jött a nézősereg. Voltak 100-an, 150-en, szóval nem tudom, csináltak-e, azt nem csináltak verkfilmet, pedig érdekes lett volna.
Ezeket a nagyon bonyolult mozgásokat, ezeket te fölrajzoltad, vagy csak lepróbáltátok?
Nem, lepróbáltam. Hát nézd, ezek a hosszú snittek miatt ezek elég gyorsan készültek, ezek a filmek. Mondjuk egy napig próbáltunk egy 10 perces jelenetet. Mindig délután vettük fel. Egyrészt, hogy akkor szép a fény, már megy lefelé a nap, akkor szép fények van. Még délután vettük fel, kétszer vagy háromszor vettük fel. Hát egy napi próba kellett hozzá, míg kijártuk, meg megbeszéltük. Pluszban nem direkt volt a hang. Vezérhang volt, ezért én közben tudtam a kendének mondani, hogy mit csinálja meg a színészeknek. Én beszéltem a színészekkel közben, míg ment a jelenet. Egész más volt a technika, mint ma.
Most ebben a filmben benne van a Törőcsik Mari, aki hát ugye egy egészen másfajta színjátékhoz szokott a színpadon, meg a filmekben is, mint ez, ahol elsősorban a mozgásról van szó.
Nem. Nagyon jó kis színésznő volt. Akkor is, most is marha jó színésznő. Nem egyszerűen, szóval ez nem egyszerűen szokás kérdés, azt hiszem, hogy nem tehetség, természet, akármi. Néha nézek ilyen harmadosztályú amerikai sorozatokat tévébe, és néha hang nélkül. Hát ne tudd meg, hogy milyen rossz színészek. Szóval az ember azt hinné, ugye látja ezeket a világszámokat, meg amerikai színész világszámokat is látja, hogy ezek milyen nagyszerű színészek, hogy az egyéniségük, hogy jön át ezek grimaszokat csinálnak, meg eljátszák azt, hogy én most jó kedvem van, borzalmasak. Szóval a rossz színész a világon mindenütt van. Mindenütt van. A Törőcsik a világ mindent a legjobb színészek között van. Világszínvonal volt akkor is.
Odaadod a színészeknek a forgatókönyvet forgatás előtt?
Hát nem tudom. Akkoriban talán még igen, de ma már hát. Ma is, de mondjuk a legutolsó, amit csináltunk, hogy Ede megevi ebédem a címe, annak volt egy forgatókönyve valamelyik tévéújságban. Amikor ugye múlt ősszel jelent meg a film, akkor került moziba, azt mondja, Csákány feleségem, Zsuzsi, azt mondja, te olvasd csak, mi van. Ugye hát ezekben a tévéújságban van egy rövid összefoglalás, hogy miről szól a film. Nézem, mi ez? Tehát az illető nem látta a filmet, hanem elolvasta azt a forgatókönyvet, amire a pénzt adták. Hát annak annyi köze van az egészhez, mint nekem a harangöntéshez szól. Szóval a világon semmi, és most már azt is tudom, hogy a Mucsi meg a Seren elolvas, hogy a forgatókönyvet, hogy ezt elolvasta a komoly fiú nagyon is. És akkor mondta nekem, nem ezt kéne megcsinálni? Mondom, mit? Hát amit olvastam. Amit olvastam. Na jó, most már tényleg a rossz viccek, amikről itt szó van. Szóval akkoriban voltak forgatókönyvek, nem tudom, Platón is biztos nem olvasta egyiket sem. De ez mindig bizalmi kérdés is. Szóval én tudod, mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen filmeket csak barátokkal lehet csinálni. Aki megbízik benned, és te is megbízol benne. Megbízik benned, tudja a színész, hogy nem fogod égre vinni. Tehát nem ok. Szóval azt is megtettem, hogy mostanában meg szoktam csinálni, hogy reggel odaadom a szöveget, hogy körülbelül ez van. És akkor egy kicsit ők rágják, hogy kicsit változtatnak rajta, esetleg beletesznek egy-két poént, ami nekem nem jutott eszem, vagy nincs. Nem vagyok éppen humoromnál annyira.
És hát akkoriban
már kevésbé vagyok a humoromnál.
És ez akkoriban nem volt egy ilyen játék is a hatalommal, hogy odaadtál nekik egy forgatókönyvet, ja, aztán csináltál egy Jancsó filmet.
Ugye egy darabig ugye ezt próbálták csinálni. Ezt próbáltak csinálni, hogy visszakeresik a forgatókönyvet a filmeken. Aztán abba hagyták. Hát akkor, amikor már ugye kicsit lazult ez a kádári kármi, akkor már ebben a mi szakmánkban is lazult egy kicsit a dolog. De hát ugye már eleve a szovjet filmcsinálás úgy kezdődött, tehát tudod, hogy az Alexander volt még a 30 években elküldték Hollywoodba. Alexander nevű kollégát. Elküldték Hollywoodba, tanulmányozza, hogy kell filmet csinálni. Tudni, a dolog lényege volt az, ugye Hollywoodban már akkor. Csak a forgatókönyvet lehetett leforgatni. Ezt tanulták meg az oroszok is, pedig ők is improvizációval kezdték. Teljesen mindegyik. Hát mindegyik. A 30-as filmjei. De még a Bósi filmek is, hát a Csapájev is improvizáció.
Most a történelmi filmek után, ugye a 60-as évek végén csinálsz egy filmet, úgy Fényes szelek, amivel egyrészt megint parazsat gyűjtesz a fejedre.
Hát az is történelmi.
Különbözik egy picit azért, mégiscsak különbözik ettől az előző háromtól, amit szoktak ilyen egy trilógiának is mondani. Egyrészt az első színes filmed, másrészt hát valamelyest egy személyes film, mert bár történelmi, de a saját történelmedről is. Egy olyan történelmről van szó benne, amit te is átéltél, tehát a Nékosz időszakról, a 45 utáni első évekről van szó benne, és hát harmadrészt szemben az előző három filmnek a nagyon szigorú formai szerkezetével, ezek egy ilyen szabadabb, kicsit már ha tetszik, ilyen happening-szerű filmek, olyanok, mintha inkább a 60-as évek végének a hangulatát idéznék, mert akkor készültek.
Hát az 68. Ugye akkor én már meg kicsit otthonos voltam Párizsban, elég sokat voltam Párizsban, szóval nem folyamatosan, de sokszor. És hát rengeteg barátom volt már akkor Párizsban, és hát ugye ezek a ifjú filmes titánok, mondjuk így a barátaim lettek, meg hát néhány élő magyar barátom volt, a Szabó Laci, Pilis Jóska. És Gyulával, aki akkor volt először Párizsban, együtt voltunk ki, a Gyula, Mészáros Márta meg én együtt voltunk ki 68-ban, a sajnálatos események idején, tehát a diák felkelés idején, hát az fantasztikus élmény volt. Fantasztikus élmény volt, ugye természetesen lelkesedtünk. Ugye én akkor még fiatalabb voltam, meg ilyen aktív voltam, több helyen részt vettem ilyen bulikba. Egyszer a Kodlelussal, nem is tudom melyik utcában, a barikád mögött, ugye szembeállt a CRS velünk, és dobáltuk a követ a Lelussal együtt. A Lelus akkor 67-ben lett nagy díjas, igen, 67-ben.
Egy férfi és egy nővel?
Igen.
És az új hullámosokkal, a közelebbről az új hullámosokkal, a Godárékkal, a Kályédű Cinema körrel, igen, a Cinematekkel ott összejöttetek?
Igen, hogyne.
Még a Langlois úr élt, ugye,
hogyne, a Cinematek? Hogyne, hogyne. Még élt, hogyne. Akkor a Langlois igazából, akkor kezdődött. Ugye hát ifjú kollégákat abból éltek, hogy Langlois van, és nézték a régi filmeket. Tulajdonképpen azon tanultak. Jó fejek voltak ezek, vadára hihetetlen pat.
Na, és akkor valamennyire ezek érezhetően beszűrődtek a Fényes szelekbe, ugye, amelyik
hát persze, hát ugye. Aztán a Szenekündöbű, tehát ugye az volt a alapordítás a utcákhoz, Szenekündöbű, Continuale Combat. Tehát ez még csak a kezdet, folytatjuk a harcot, ugye. Hát ez a Fényes szelekben benne van, tehát ezt kiabálják.
Most a Fényes szeleket bemutatták, ebből megint borzasztó nagy vita, talán hát még nagyobb, mint a Csillagosok
után. Hát nagyobb volt, ugye, mert akik érintettek voltak, tehát a Nékoszosok egy része az kikérte magának.
Mi volt a kifogásuk, hogy...
Hát nem tudom, nem, én nem nagyon foglalkoztam vele. Gyula jobban tudta, ez sajnos nem tudja neked megmondani.
De hatalom se volt boldog a fényes szelektől.
Nem, hát semmi, ezektől a filmektől nem voltak boldog, soha. Nem tudom miért.
Hát én, nekem vannak ötleteim.
Vannak ötleteim?
Ez volt az első színes filmed, és láthatóan nagyon tudatosan törekedtél egyfajta ilyen színdramaturgiára, hogy vannak
a... Ja, igen, mert a Balázs Zoli csak... Igen,
a vörös inges, a fehérek.
A vörös inges volt, és a szürkék az meg, ugye meg azok, akik az erőszakot elkövetik, egyházi kollégisták.
És az egyház hogy fogadta a filmet, vagy akkor nem volt?
Nem tudom, hát de botrány volt belőle, mert ugye a veszprémi püspök, nem tudom ki volt akkor a veszprémi püspök, de neki a titkárával álltunk kapcsolatban, aki egy helyes fiatal pap volt, és minden belement. És állítólag kirúgták a film után.
Ezt Veszprémbe forgatták.
Veszprémbe forgattuk, vagy a püspökvárba forgattuk, tehát a főtéren, ahol a püspöki palota van. Jó élmény, mert akkor volt a 68 a Csehország megszállása, az nem volt semmi. Ugye megjelent a Gyurko Laci egyszer, ugye a Gyula is ott volt akkor a forgatás idején, és megjelent a Gyurko Laci, és azt mondta, hogy hát miután már megtörtént a megszállás. Azt mondta, hogy írjátok alá, van egy felhívás, ugye ők ketten, a Csóri meg ő fogalmazták, hogy tiltakozunk a megszállással. Aláírta Gyula is, meg én is. És aztán néhány napon felőtt a Gyurko, hogy a célra beszélte őket, a nem tudom, Gyurkot, vagy mind a kettőket, a Csóri Gyurkot, hogy ne hozzák nyilvánosság.
Várható volt, hogy lebeszélje, ha megmutatják
jó,
neki, mit vártak.
De jó, hát jó, de hát... Nem tudom, naivitás, mert biztos naivitás.
Jó, ezzel a 68-al, ha már így rátértünk, valami ott vége lett, és a te pályafutásod is elkezdett egy picit elindulni a külföld felé. Ugye akkor jött az, hogy...
Hát az azért indult el a külföld felé, mert ugye a Csillagosok azok 68-ban Cannes-ban versenyben voltak. Első nap a Csillagosokkal kezdődött a fesztivál. És azzal be is fejlődött a fesztivál, mert Párizsban már kitört a balhé, a diák balhé, és az Cannes-ba is éreztette a hatását, és kitört a balhé, és abban maradt a fesztivál. A zsűriben a Monika Vitti, az vagy ő volt az elnök, vagy zsűritag volt. És vele volt a barátnője, aki a La Repubblicának újságírója volt, vagy lett, akkor talán nem volt a Republika, talán még nem volt meg az újság. Újságíró volt a lány, és ott találkoztunk. És hát aztán a lány Pesten értem jött, és elment.
Elmint. És ő volt a Giovanna Gallardo, aki közben kiváló forgatókönyvíró lett.
Sőt, most már három filmet, is csinál.
Még a Sirokkót kihagytuk, ugye a csináltál Sirokkót filmet,
ja, még először volt.
Na, igen, akkor kezdődött ugye a külföld felé menés, mert akkor ugye megkínáltak téged nagyon nagy sztárokkal, a Jacques Charrier-vel, aki a Brigitte Bardot férje
igen,
volt.
Hát igen, nem volt akkor a sztár a Jacques, de azért nem volt akárki. Hát ő találta ki, a Jacques találta ki ezt.
Tehát ő akart veled forgatni.
Ő akart velem forgatni, és akkor kitaláltuk ezt a történetet. A Gyula akkor, hát ő mindig fantasztikus ilyen furcsa történeteket talál. Régi újságokba, könyvekbe, hát akkor még kevésbé, de később aztán állandóan Bécsbe járt, és friss, ilyen furcsa könyveket vásárolt, történelmiket, természetesen ilyen történelmi pletykákat, stb. És valahogy előkaparta a szerveket. A szerb királyt, aki egyszer, ugye, már nem tudom, melyik az Obrán is, valamik, ugye, azt kidobták, mint királyt, és eljött Magyarországra, aztán tyúktenyésztetett, mindenféle ilyen dolga jöttek a Gyulának. Ez a történet, az usztaság története, akik Sándor királyt és a Bártók külügyminisztert Marseille-be megölték, ezeket Magyarországon képezték ki. Itt volt egy Intapuszta nevű tanya, a Dunántúlon ott képezték ki őket. Ilyen terrorista akciókra. És egy magyar repülőtiszt vitt át őket Itáliába, magyar repülőn. Ez a magyar repülőtiszt nekem az unokatestvérem volt. És én már gyerekkoromban tudtam, hát 31-ben, vagy 33-ban, nem tudom mikor volt a marseille-i merénylet. És tudtam, hogy ez van, ez a történet. Szóval ez a usztaság története. És akkor, hát akkor, ugye, hát ezt csináltunk belőle egy ilyen milyen szimbolikus történet, tehát hogy van egy ilyen nemzeti hősféleség, aki akkor lesz igazán hős, hogyha saját barátai megölik, hogy maradjon a
És közben még van két nő a történetben, ugye, akik között van valamilyen homoerotikus vonzódás, ami aztán külön ugye csemege volt a kritikusoknak, mert ezen elrágódhattak egy kicsit.
Elrágódtak, igen, rajta is.
És a másik csemege meg az volt, hogy, ha jól emlékszem, 11 snitből állt a film.
11 snitből állt, igen. 11 snitből állt a film.
Legrövidebb.
A harmadik cseme pedig az volt, hogy ez igazában ezek a szövegek, azok anarchista szövegek voltak. Bakunyinnak, meg másoknak a szövegei. A szegény felháborodott ember szövegei voltak. Szóval miután Bakunyin ez baloldali anarchista volt, tehát a szövegek baloldaliak voltak. Hát akkor volt az, hogy nyugatra mehet-e a film, meg én. Akkor volt az, hogy mehetek ítele, vagy nem.
És ki volt a két színésznő? Mert ugye őket is...
Hát a Marina Vladi volt az egyik, igen. Hát ő tényleg nagy sztár volt.
Hát ő abszolút sztár volt akkor.
A másik pedig egy fiatal francia lány volt.
És a Marina Vladi akkor már a Viszocki felesége volt?
Nem, de hát már barátság voltak. Már barátság voltak a Viszockival.
De Viszocki ide nem jött át a forgatásra.
Nem. A harmadik, ami az érdekessége a Sirokkónak, át kellett írni a szöveget, a magyar változatot át kellett írni, hogy konkrétan a szerb királyra vonatkozzon, és ne egy általános anarchista szöveg legyen.
Uh-huh. Tehát ezeket az anarchista idézeteket
át kellett írni. Haboztunk egy darabig, mert ugye ilyen direkt belépés az életünkbe csak egyszer volt az izébe, így jöttem idején, és ez. És akkor beszélgettünk erről a Gyulával, és akkor Gyula azt mondta, te csináljuk meg. Hát, ugye van egy valódi verziója, és az eredeti, ami a francia verziója a filmnek. Akkor csináljuk meg, hát különben nem engednek téged ki. Tehát engem kiengedtek, de a Mészáros Mártát és a Gyulát sokáig nem. Szóval nem kaptak útlevelet. Ja, ugye azt hitték, hogy én kimaradok Itáliában.
Hát jó ideig, pedig... én is maradtál egy...
Ja, hát majd 10 évet.
Majdnem 10 évet. És csináltál ott három filmet?
Hármat, négyet. Korábbi arany, menjenek el ők, én idevaló vagyok.
De itt te mentél el, te hát jó, de elég odavaló vagy Rómában, mert hogy valahogy ott belecsöppentél rögtön egy hát nagy az ilyen igen, filmes az közegbe, a Pazolini.
Igen, hát akkor rettentő kisváros volt. Kisváros. Hát nem tudom, szóval ez egy széles baráti kör volt, hogy írók, rendezők, képzőművészek voltak benne. Hát minden este, vagy minden második este együtt ült az egész társaságot. Hát így kerültem barátságba sokkal, hát a Pazolinival, meg a Pazolini baráti körével.
Merre felé raktatok Rómába?
Giovannával, vagy 8 évig a Pantheonnal szemben, pont a Pantheonra nézett a...
Már jó hely volt. Nagyon jó
hely volt.
Csináltál filmeket, ráadásul a legtöbben még magyar közreműködő is volt. Ugye a Rúgógy közvitérában is voltak magyarok. Igen. Melyik volt az első?
Az a Pacifista volt. Monika Vittivel azt csináltuk.
És a fiú abban a Daniel Orbiszki volt, ha jól emlékszem.
A Daniel Orbiszki volt, igen. Meg játszott benne a Madaras. Hát azt Milánóban csináltuk. Ott értettem meg, hogy miért nem lehet külföldön maradni. Ilyen, szóval úgynevezett kulturális szakmákban miért nem lehet külföldön maradni. Akkor ősszel kezdtük csinálni a filmet, és hát a film igazából ezekre a diákmozgalmakról szól. Hát akkor még élő volt, hát ez 69. És nagyon-nagyon erősen élt az egész diák történet. Ugye a haverok később vörös brigádosok lettek, hogy meg tudom mondani, megnézni a filmet, hogy kitöltek meg a rendőrökkel a valóbb harcba, meg ki életfogytigan ült, de most már kiengedtük kettőt. Életfogytosokat. Akkor történt az, hogy főutca fölött laktunk egy ilyen apartman házba, harmadik emelet, nyitva volt az ablak este, éjjel. Olyan 11 fele volt éjjel. Lenn az utca, és hát ugye Milánó is azt hiszi, hogy miután olaszok, tehát déliek. Tehát, hogy ugye olaszok vagyunk, ordítunk, éljük világunkat, pedig hát az már elég éjszakon van, őszi éjjelek már hűvösek, de azért mindig tele volt a utca, és egyszer ordítoznak, diákok vagy fiatalok jönnek és énekelnek. És egy Garibaldi dalt énekeltem. Kinéztem az ablakon, kiajoltam, néztem őket, és elkezdtem énekelni a dalt. És azt mondja, Giovanna, nekem te miért énekled? Hát mondom, tudod, hát ismered, már mondta, hogy nálunk a Garibaldi mítosz, hogy nálunk Garibaldit mindenki ismeri, meg ugye magyar népdalok vannak Garibaldiról. Meg a Garibaldi néhány olasz nótáját is tudjuk. Jó, azt mondja, persze, nálunk is ismerik, nálunk is éneklik a Garibaldi dalokat. De ezt a Garibaldi dalt csak a fasiszták éneklik. Ja, mondom. Ezt tudni kell. Ez itt kell születni. Ebben a kultúrában kell fölnőni, hogy tudd, hogy ki kicsoda meg. Ki mit jelent? Szóval mi mit jelent?
Oldás és kötés. Jancsó Miklossal Báron György beszélgetett. A szerkesztő Vlasics Sarolta.
A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenkilenc óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő